Pál levele a rómaiakhoz, 13. és 14. fejezet. Mi a hatalomhoz történő helyes keresztény hozzáállás? Pál azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. A Biblia nem ért egyet a polgári engedetlenséggel. Az ige azt tanítja, hogy engedelmeskedjünk a fölénk helyezett irányító hatalmaknak. És ne feledjük el, hogy Pál ezt abban az időben írta, amikor Rómában Néró volt a császár. Mi pedig gyakran azt mondjuk, hogy igen, engedelmeskednünk kell, de csak addig, amíg egyetértünk a törvényhozással. Úgy gondolom, hogy vannak olyan ritka esetek, amikor az Isten törvénye felülbírálhatja az emberek törvényét. Ezekben az esetekben Istennek kell alárendeljem magam. A korai egyház idejében, amikor az volt a kérdés, hogy elismerik-e, hogy a Cézár az úr, vagy a kivégzést választják, akkor inkább a mártír halált választották, mint hogy elismerjék a Cézár uralmát fölöttük. Amikor a zsidó tanács azt parancsolta Péternek, hogy ne szóljon többet Jézus nevében, ő azt mondta. Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Amikor tehát ez a lelkiismeret kérdése, akkor Istennek kell alárendeljem magam. De a legtöbb esetben a fölém rendelt kormányzati erőknek és a törvénynek kell engedelmeskedjek. A kereszténységem nem mentesít a törvény betartása alól, mert a felsőbb hatalmakat Isten rendelte fölém. Ez egy olyan téma, amit gyakran megkérdőjelezünk. Vajon biztos, hogy Isten rendelte fölém ezt a konkrét hatalmat? A Biblia azt mondja, hogy az összes létező hatalmat Isten rendeli el. Érdekes történet az, amikor Nabukodonozor megtudta Dánieltől, hogy az álmában látott szobor azokat a hatalmakat jelképezi, akik a világ fölött fognak uralkodni. Dániel azt mondta, hogy te, Nabukodonozor, te vagy az aranyfej, de a királyságodat egy alacsonyabb rendű királyság fogja eltörölni, ezt az ezüstmell és a kar jelképezte a szobron. Mert annak a helyét is át fogja venni egy még alacsonyabb rendű királyság, a részhassal és oldallal jelképezett, aztán jön a vas királyság, a lábak és így tovább. Erre Nabukodonozor azonnal épített egy 30 méter magas aranyszobrot, és azt parancsolta, hogy minden ember boruljon le előtte. Ez egy nyílt szembeszegülés volt az ellen, hogy az ő királyságát a Méd-Perzsa királyság el fogja söpörni. Ennek az Isten elleni szembeszegülésnek eredményeként a király büszkesége miatt Isten megengedte, hogy eszét veszítse. 7 időszak múlt el fölötte így, amíg megértette, hogy a magasságos Isten uralkodik az emberek kormányzása fölött, és azt állítja az emberek fölé, akiket ő akar. Ezt a leckét tanította Isten neki az alatt, amíg eszelőségében a mezei vadakkal tanyázott és füvet evett az ökrökkel együtt. Ennek az volt a célja, hogy felismerje, hogy Isten uralkodik mindenek felett, és azokat ülteti a trónra, akiket ő akar. Így Nabukodonozor is Isten rendeléséből ülhetett Babilónia trónjára. Az eszelősségi időszak után elismerte, hogy Isten uralkodik, és képes arra, hogy lesújtson azokra, akik saját magukat akarják dicsőíteni. Miért engedi meg akkor Isten azt, hogy gonosz emberek uralkodjanak, ha ő az, aki elrendeli őket? Azért, mert az emberek akarják azt, hogy gonosz emberek uralkodjanak felettük. Azért, hogy végül megítélhetők legyenek, Isten megengedi, hogy a gonosz emberek vezessék az embereket, hogy végül megkaphassák Isten jogos ítéletét. Én tehát Isten gyermekeként azért engedelmeskedek ezeknek, mert őket Isten maga helyezte fölém. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedet miatt nem kell félni az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Legyél tehát tisztességes, törvénytisztelő polgár, és akkor nem kell a hatóságtól félned. Ha a rendőrök feltűnnek, csak akkor aggódom, ha átlépem a sebességhatárt. Amikor azt betartom, akkor nem aggódok azért, ha meglátom, hogy a rendőrségi autó ott van. Viszont ha túlléptem a határt, akkor izgulhatok. Ismeritek azt az érzést, amikor belenéztek a tükörbe, és mögöttetek jön a rendőrautó villogó szirénákkal? Az első dolgotok az, hogy a sebességmutatóra néztek. Ha túllépést mutat, akkor gáz van. Hamar visszaengedem a sebesség határa, és egy nagyot sóhajtok, amikor rám se nézve elmegy mellettem. Ha viszont a sebességmutató a határon belül van, akkor tudom, hogy nem utánam indultak. Csak a gonoszok kell féljenek tőlük, nem a jók. Ha jó életet élsz, akkor nem kell a hatóságtól való félelemben élj. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgálja, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Tehát Isten gyermekeként engedelmes alattvalója kell legyek a fölém rendelt hatalomnak. Hiszen adót is azért fizetek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet. Adjátok meg tehát, amivel tartoztok. Nem kell kibújjunk az adózás alól, vám nélkül se próbáljunk behozni árukat a határon. Fizessétek meg a vámot. Az írás arra int, hogy hűségesek és engedelmesek legyünk, és ne csaljunk az adóbevallásnál sem. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráznák, hogy ne őj, ne lop, ne kívánt, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Egyszer Jézustól megkérdezték, hogy mi a legnagyobb parancsolat. Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amit Isten az embernek parancsolt, Istennel és az emberekkel kapcsolatban, mind ebben a két parancsolatban van összefoglalva. Ha ezeket megteszed, akkor mindent megteszel, amit Isten tőled elvár, mert a szeretet a törvény betöltése. Érdekes, hogy a törvény legnagyobb része negatív előjelű. Ne lopj, ne ölj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, ne paráználkodj. Jött Jézus és az egészet pozitívba fordította, és itt Pál is Jézus példáját követi. Azt mondja, hogy nézzétek, mindezek a parancsolatok össze vannak foglalva ebben az egyben. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert a szeretet nem tesz rosszat. Ha én szeretem a fele barátomat, akkor nem fogok hazudni, lopni vagy becsapni az embereket. Főleg, ha úgy szeretem őket, mint önmagamat. Tehát a szeretet a törvény betöltése. Mert tudjátok az időt, mondja Pál. Isten azt várja tőlünk, hogy tudatába legyünk az időnek, amelyben élünk, és annak az időnek, amikor ő dolgozik. Ezért adta nekünk a proféciákat, amelyek valójában az előrevetített történelem. Ezáltal figyelmeztet minket azokra az időkre, amelyben élünk, azért, hogy ismerjük az időket, mert nem vagyunk a sötétség gyermekei, akit az Úr ideje úgy fog elkapni, mint egy tolvajt. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Azt gondolom, hogy az idők többségében az egyház egy általános letargiában szenved. Nagyon tragikus, hogy az emberek annyira el vannak telve olyan kutatásokkal, hogy például meg tudják határozni, hogy vajon egy vagy két szerzője volt-e az Ézsaiás könyvének, de az is lehet, hogy három. Annyira el vannak foglalva azzal, hogy ki írta a könyvet, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják azt, hogy mit írt. Tragikus, mikor az ember olyan nagy észé válik, hogy az Isten igéjét kérdőjelezi meg, vagy az Isten igéjének íróit. Az Isten káromlás határán van az, ha egy ember a kutatási eredményeire alapozva azt állítja, hogy Máté feljavította a Krisztusra vonatkozó írásait. Szerinte olyan dolgokat szúrt közbe, amik meg sem történtek azért, hogy a történetet még érdekesebbé tegye. Mindezt a Biblia kutatás nevében jelenti ki egy evangélikus főiskolán. Nagyon szomorú, hogy az emberek alszanak a mai időkben, mert az ilyen típusú kutatás elaltat sokakat. De ideje, hogy felébredjünk ebből a letargiából. Nem értem, hogy miként tudunk aludni akkor, amikor a legfelsőbb bíróság arról határoz, hogy az imákat és Isten pozitív említését is kiűzik az iskolákból, és amikor a humanisták átveszik az önkormányzati és az állami iskolákat. Régen olyan történeteket olvastak az iskolákban, amelyek a tisztességről és a becsületről szóltak. Megtanították a gyermekeket, hogy nem kell féljenek, mert Isten közel van, és mindig őt hívhatják segítségül. Mi a baj azzal, ha morális igazságokat és becsületet tanítunk a gyermekeknek, és azt, hogy bízzon Istenben? Mi ebben az elítélendő, hogy ez már törvényellenes lett ebben az országban? Hol voltunk mi, amikor ezt bevezették? Az egyház aludt, és amíg aludtunk, addig a gát nyitva volt a gonosz árvíznek. Most aztán pornográfia áradat lepte el a nemzetünket, de nem vagyunk egyedül. Lehet, hogy egy lépéssel néhány európai nemzet mögött vagyunk abban, hogy bármi, ami őrület, az megengedett. A nyugat teljes mértékben erkölcstelenné vált. Ha Európába mész, úgy érzed, hogy egy kereszténység utáni világba léptél. Az egyház kevés kivételtől eltekintve halott. Az utcákon sétálva mindenütt a levegőben érezheted az Antikrisztus szellemét. És mi aludtunk, az egyház aludt, de ideje, hogy az álmunkból felébredjünk. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Nem látom, hogy miként süllyedhetünk még lejjebb, és hogy miként tudjuk ezt még sokáig folytatni. Az üdvösségünk közelebb van, mint ahogy mi azt gondoljuk. A Biblia szembenéz a valósággal, és látja az éjszaka sötétségét, de Istennek hála reményt nyújt nekünk. Miután a sötét éjjel elmúlik, egy új nap, Isten dicsőségének napja kezdődik el, amely betölti majd a földet. Ez a reménység tart meg minket a sötét éjszakában. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Az a véleményem, hogy egy gonosz szellem lepte el a földet, amely a pornográfián keresztül működik. Az emberek ugyanúgy tudnak a pornográfia rabjai lenni, mint az alkohol vagy a drogok fogjai. Ugyanolyan erőteljesen tartja rabságban az életüket, mert vonza őket, és amikor abba hagyják, akkor megfogadják, hogy soha többé nem tesznek ilyet. Szégyenlik, amit csináltak, de valahogy ismét visszacsábítódnak, és ez olyan mértékben tarthatja fogva az ember életét, hogy a szellem és hatalom rabszolgájává és áldozatává válnak azáltal, hogy egyre többet és többet akarnak a pornográfiából. Sok család megy tönkre emiatt, amint itt Pál is rámutat arra, hogy vágynak a kicsapongásos szeretkezésre. Tragikus, amikor olyan emberrel találkozunk, akinek emiatt ment tönkre a házassága. Az egyetlen fegyverünk ez ellen az imádság, mert ez egy lelki harc. A Biblia azt mondja, hogy a fegyvereink nem testiek, hanem erősek Istenben, amelyek ledöntik az ellenség tornyait. Tudom, hogy lelki fegyvereket kell használjunk, és nem hiszem, hogy sikeresen tudjuk egy ember fülét rágni azért, hogy ezt abba hagyja. Ezek testi módszerek. Lelki fegyverekre van szükségünk, ez esetben a közben járó imádságra. Pál azt mondja, hogy vissza kell szerezzük őket az ellenség markából az ő akaratuk ellenére, mert az ilyen dolgok fogva tarthatják az emberek életét. Az Ószövetségben Amácia esete nagyon érdekes, amikor elküldte seregeit az edómiak ellen is győzött. Megírta ezt Joásnak, Izrael királyának, és kihívta őt is a harcra. Joás azt válaszolta, hogy üljön otthon és élvezze az edómiakon aratott győzelmét. Miért rohannál vesztedbe? Kérdezi tőle. Amácia azonban eltelve az edómiakon aratott győzelmével azt mondta, hogy gyere ki te félénk csirke, és győzz le, ha tudsz. Joás hát jött és legyőzte Amácia seregét, ledöntötték Jeruzsálem falait. A győztesek sok rabot vittek magukkal, és elvitték a templom kincseit is. És miért? Mert Amáciának nem volt elég esze arra, hogy ne rohanjon saját vesztébe. Olyan dolgokba ütötte az orrát, ami nem az övé volt. Sok hasonló dolog van ma is. Isten gyermekei olyan dolgokba keverednek, amikhez semmi közük. De ha ezt megteszed, az mindig csak a vesztedet okozhatja. Jeruzsálem falait is lerombolták, tehát még a védekezési lehetőségét is elvesztette. Ugyanígy a sátán a te falaidat is lerombolja, hogy elveszítsd a védekezésedet vele szemben, hogy amikor legközelebb támad, akkor ne tudd megvédeni magadat. Addig-addig keveredtél olyan dolgokba, ami nem helyes, hogy végül a védekezési lehetőségedet is tönkretette az ellenség. Áldozat lettél, és ő fogva tart. Azt mondja Pál, hogy vissza kell szerezzük őket az ellenség markából az ő akaratuk ellenére. Hogyan tesszük ezt? Imádságon keresztül. A sátán sok ember életét tartja fogva ma is, akik tulajdonképpen saját vágyaik fogjai. Isten elrendelte, hogy te legyél az az eszköz, amelyen keresztül ők megszabadulnak ebből a fogságból. Közbenjáró imádsággal ezt a személyt az Úr elé vihetjük, és ezáltal megkötözzük a sátán erejét, aki fogva tartja őket. Jézus nevében hatalmunk van minden fejedelemség fölött, mert ezek mind Jézus alárendeltjei. Amikor Jézus nevében jövünk ellenük, akkor ők meg kell hajoljanak. Így tehát Jézus nevének erejével megszabadíthatjuk az embereket a sátán fogságából. Szabaddá tehetjük őket az ő fogságából, abból a vakságból, amelyet az emberekre ráerőszakol. Mert azok az emberek, akik az ő fogságában vannak, annyira vakok, hogy sokszor nincsenek tudatában a saját problémáiknak. Az írás szerint e világ fejedelme elvakította a szemüket, és nem láthatják az igazságot. Az imádság erejével meg tudom őket szabadítani ettől a fogságtól és vakságtól, amely fogva tartja őket. Használnom kell ezt a hatalmamat, hogy megszabadulva ők is megtapasztalhassák Jézus Krisztus dicsőséges szabadságát. Ez egy nagyon nehéz lelki harc. Nap mint nap egyre nehezebb lesz, amíg végül az Úr kiment innen bennünket. A dolgok nem lesznek könnyebbek, csak egyre rosszabbak és rosszabbak, ahogy a Biblia is mondja. Jézus az eljöveteléről beszélve azt mondja, hogy mivel a világ gonoszsága fog uralkodni, sokak szeretete megkeményedik. Azt is mondta, hogy amikor az Úr eljön, vajon talál-e hitet? Igen, fog találni. Mi eldöntjük, hogy lélekben járva fogunk élni, és felvértezzük magunkat Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal, és nem engedjük meg, hogy a testünk a vágyai után járjon. Mennyire ellentétes ez a mai világgal, ahol az ember számára megnyíltak az ajtók, hogy a test minden elképzelhető kívánsága szerint éljen. Jézus eljövetelének napjára gondolva tudjuk, hogy ez olyan, mint Noé ideje, amikor minden ember azt teszi, ami szerinte helyes. Nem tagadtak meg maguktól semmit akkor sem, és most is ugyanolyan időket élünk, hogy nincs határ. Az ember a teste ösztönei szerint él. A 14. fejezetben Pál egy másik témával foglalkozik. A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Vannak olyan vallási körök manapság, akik a vegetáriánus étrendet hirdetik az embereknek. Vannak, akik azt hiszik, hogy Mózes étrendjét kellene kövessük, nem kellene együnk rákot, disznóhúst, meg a többi ószövetségben tiltott tisztátalan állatot. Vannak olyanok viszont, akik azt mondják, hogy szeretem a disznósültet, a rákot, mert akik hitben erősek, azok húst tesznek, akik hitben gyengék, azok pedig vegetáriánusok. De érdemes ezen összevesszünk? Miért kellene azt mondjam a vegetáriánusnak, hogy ó, milyen ostoba dolog ez, semmi gond azzal, ha húst teszünk. Ez az egész csak tudatlanság. Vagy helyes dolog lenne ezekre újjal mutogatni, azt hangoztatva, hogy te nem lehetsz keresztény, mert húst teszel. Isten a pokol fenekére fog küldeni téged, mert megeszed a húst. Szomorú, hogy ez a téma is az egyház megosztottságát okozza, azért, mert valaki úgy érzi, hogy megítéltetett valami miatt, és ugyanazért a dologért megpróbál mindenki mást elítélni. Mindenkit a saját meggyőződése szerint akar átformálni. Pál azt mondja, aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen az Isten befogadta őt. Ez esetben a meggyőződésünket meg kell tartsuk saját magunknak. Legyünk elfogadók azokon a területeken, ahol az ige nem ad pontos és meghatározott utasítást. Meg kell értsük azokat az embereket, akiknek a meggyőződésük szűkebb vagy szélesebb körben mozog, mint az enyém. És itt jelentkeznek a problémáim. Egyet tudok érteni a vegetáriánussal, de azt az embert nagyon nehéz megítélés nélkül hagyjam, aki többet enged meg magának, mint én, pedig én is Isten gyermeke vagyok. Ő pedig hogyan meri ezt megtenni? És itt található az én problémám. Nincs gondom azokkal, akiknek erősebb a meggyőződésük, mint az enyém, egészen addig, amíg békén hagynak. Ne kezdj engem is kényszeríteni, mondom. De amikor fordítva van mindez, mennyire szeretném a többieket is meggyőzni, hogy ők is hasonlóan cselekedjenek. Szeretném megfedni őket azért, amit csinálnak, mert szabadabban gondolkoznak, mint én. Természetesen ez addig van így, míg az írás nem határozza meg a dolgot. Amikor a Biblia határozott utasítást ad, akkor nincs kérdés. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Ki vagy te, hogy felettem ítélkezel? Ha a te szolgád lennék, akkor jogod volna erre, de én az Úr szolgája vagyok, tehát csak ő ítélhet meg engem. Ugyanakkor te sem vagy az én szolgám, tehát nincs jogom arra, hogy megítéljelek. Te is az Úr szolgája vagy, ő fog téged is megítélni majd. Tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Ez tetszik nekem. Isten nagyon sok embert segített megállni, akikről én azt gondoltam, hogy biztosan hanyat esnek. Az életvitelük alapján tudtam, hogy a legaljára fognak kerülni, de Isten megtartotta őket, segített nekik megállni, és sok ember meglepetésére engem is segített megállni. Pál most a húsevés témájáról áttér a szent nap megtartására. Ez az egyik napot különnek tartja a másik napnál, az pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen biztos a maga meggyőződésében. Melyik napon kell dicsőítsük az Urat? Szombaton vagy vasárnap? És ha szombaton dicsőítjük, akkor a zsidó szertartásokat kell kövessük? Amikor a napnyugtakor kezdődik a nap, és ezért péntek este el kell kezdjük a dicsőítést naplementekor? És egészen szombaton naplementéig tart ez? Vagy vasárnap az a nap, amikor az Urat kell dicsőíteni? Voltak és vannak olyanok, akik nagyon határozottak abban, hogy a szombat az egyetlen nap, amikor Isten dicsőíthetjük, és ha vasárnap dicsőítjük, akkor az Antikrisztus jelét vesszük magunkra ezáltal. Én abba a kategóriába tartozom, aki minden napot egyformának tart. Nekem nem számít. Én dicsőíthetem Istent szombaton, hétfőn, szerdán, bármikor, mert minden nap szoktam dicsőíteni őt. Szerintem minden nap az Úr napja, mert érte élem az életemet. Minden reggel dicsőítem az Urat, és minden nap egyforma számomra. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Én is pontosan így érzem. Az életemet nem magamért élem, hanem az Úrért. Nem is magamért fogok meghalni. Akár élek, akár halok, az Úré vagyok. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el a testvéredet? Vagy te is miért veted meg a testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva. Élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Pál a Krisztus testén belüli ítélkezések ellen szól. Hagyjuk az ítéletet az Úrra, mert mindannyian meg fogunk jelenni Krisztus ítélő széke előtt. Ő az, akinek elszámolással tartozunk, ő a mi Úrunk, akit mindannyian szolgálunk. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett, hanem inkább azt tartsátok jónak, hogy testvéreteknek se okozzatok megütközést vagy elbotlást. Ne ítélkezzünk tehát egymás fölött, hanem együttélésünket a szeretet kormányozza. Szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Szeretetben ne okozzunk egy gyengébb testvér számára megütközést. Lehet, hogy szabadságod van egy bizonyos területen, de ne használd ezt a szabadságot egy gyengébb testvér előtt. Ne is próbálj meggyőzni egy embert se arról, hogy nem jó az, amit hisz. Ha valaki hozzám jön és azt mondja, hogy bűnös dolog sót enni, akkor hibát követnék el, ha meg akarnám győzni arról, hogy hibás ez a nézete. De miért? Ez csak nátriumklorid. Mi lenne ezzel a baj? Egy kissé rossz hatással van a szívedre, de mértékkel még jó is lehet. Megpróbálhatom átalakítani a meggyőződését, de ez helytelen, mert ha ő úgy gondolja, hogy sót enni bűn, akkor számára ez igaz is. Azt mondom neki, próbáld ki, egyél egy kicsit. A krumpli nagyon ízetlen só nélkül, csak egy kicsit egyél belőle. Ő veszi a sós krumplit, azt mondja, hogy hű, de finom, a testem szereti ezt. De ezután akárhányszor sót fog használni, mindig ítéletet érez maga ellen, a lelkiismerete bűnösnek gondolja ezt. Ezáltal tehát elbotlást okoztam neki. Ezért nyugodtan jöhetsz hozzám bármilyen furcsa meggyőződéssel, én meg foglak érteni. Nem fogom megpróbálni megváltoztatni azt, mert nem hiszem, hogy az én dolgom lenne ezt megtenni. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Pál azt mondja, hogy tulajdonképpen ehetek sonkát, disznóhúst, mert ez nem fog engem elkárhoztatni csak akkor, ha azt tartom róla, hogy tisztátalan. Hit kérdése az egész. Az egyház pedig nagyon ártalmas módon kezelte ezt a témát, amikor meggyőződéseket prédikált az emberekbe az általa végzett dolgokkal kapcsolatban. Ezek nem függnek össze az örökkévaló megváltással. Amikor gyerek voltam, újból és újból hallottam, amint azt prédikálják, hogy nem kerülhetsz a mennyországba, ha dohányzol. Olyan sokszor hallottam ezt, hogy meg voltam győződve, hogy ez igaz. Egyrészt örülök, hogy ezeket a prédikációkat hallottam, mert ezáltal sohasem gyújtottam rá egyetlen cigarettára sem. Sohasem szívtam el egyet sem, és nem érzem úgy, hogy kimaradtam volna valami jóból. Boldog vagyok, hogy nem dohányzom, de nem lelki, hanem fizikai okok miatt. Nagyon megutáltam ezért a dohányzást. Akkor kerültem a legközelebb ahhoz, hogy konfliktusba kerüljek valakivel a dohányzással kapcsolatban, amikor egyszer repülőn ültünk. Az egész fülke bűzlött azért, mert egy csökönyös alak a szivarát akarta élvezni. Nagyon kellemetlenné tettem számára az élvezetet, de nem lelki okokból. Sok fiatal, akikkel együtt jártam régen templomba, kipróbálták a cigicsikkeket. Nem nagyon volt akkor pénzünk arra, hogy cigit vásároljunk. Csak aztán el is kezdtek rendesen dohányozni, és ezzel egy időben el is fordultak Jézus Krisztustól, mert azt hitték, hogy nem lehet egyszerre dohányozni és üdvözülni, mert ezt prédikálták nekik. Képzelhetitek a sok hatást, amikor megtudtam, hogy Spurgeon, a kor legnagyobb prédikátora, szivarozik. Nem hiszem, elmondtam. Ő volt az az ember, akit nagyon csodáltam, hisz lehet, hogy a történelem legnagyobb prédikátora volt. A dohányzás nem kárhoztat el, csak ha azt hiszed, hogy igen. Ha viszont azt hiszed, akkor valóban elkárhozhatsz tőle. Ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Én azt tartom a dohányzásról, hogy tisztátalan. Ezért, ha rágyújtanék, az az Isten elleni lázadásom jele lenne. Ugyanakkor el tudom fogadni azt a tényt, hogy vannak olyan keresztények, akik dohányoznak. Azért viszont hálás vagyok, ha tapintatból nem dohányoznak körülöttem. Őszinte vagyok ezzel kapcsolatban. Utálom a dohányfüstöt szívni, de tisztelettel bánok az ő problémájukkal. Nem ítélem el a dohányzásukat, amíg nem körülöttem teszik ezt, és akkor sem ítélkezek lelki okokból, csak a testiek miatt. Ha pedig atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jár szeretetben. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Nem azért kaptuk a keresztény szabadságunkat, hogy azt egy gyengébb testvér orra alá dörgöljük. Ha ez megbotránkoztatja őt, akkor nem kell ezt a szabadságot az ő szeme láttára gyakoroljam. Miért tennénk tönkre valakit, akiért meghalt Krisztus, mert úgy gondoljuk, hogy jogunk van minden alkalommal húst tenni, amikor mi akarunk. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Mert aki ebben szolgál Krisztusnak, az kedves az Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Étel miatt ne romboldd az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszi azt. Jó tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat nem tenni, amin testvéred megütközik. Szeretetben tehát a meggyőződésemnél sokkal megkötöttebb életet élek, mert nem akarok olyat tenni, ami megbotránkoztat valaki mást. Annak ellenére, hogy személyes szabadságom alapján megtehetném ezeket a dolgokat, anélkül, hogy a Jézus Krisztussal való kapcsolatomat kockáztatnám, ezeket mégsem teszem meg a szeretet miatt. Valahol valamikor egy olyan pletyka terjedt rólam, hogy az ivással vannak gondjaim. Az az igazság, hogy már 5 évvel ezelőtt abbahagytam a kóla ivását, és ez volt a legrosszabb fajta ital, amit valaha is megittam. A törvény alatt nőttem fel, és egyrészt hálás vagyok, mert így soha meg sem kóstoltam az alkoholt az életem során. Ez az egyetlen problémám az ivással, de nem is akarnék alkoholt inni, mert egyrészt nincs rá szükségem, másrészt rájöttem, hogy ha a Krisztusban levő szabadságom alapján alkoholt fogyasztanék, akkor a gyengébb testvéreket rosszra ösztönözném, amely rájuk pusztító hatással lenne. Van néha egy pezsgős ebéd vasárnaponként egy étteremben, és nekünk szénsavas almaitalt vagy szőlőlevet adnak. Lehet, hogy valaki látta, hogy ezt megittam, és arra gondolt, hogy alkoholt iszom, de ez nem így van. Észrevehették volna, hogy a kisunokáim is ugyanazt a dolgot isszák. Ha tehát hited van ezzel kapcsolatban, legyen ez Isten és te közötted. Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg az Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélni önmagát abban, ami felől döntött. Nagyszerű dolog az, ha az ember Isten előtt olyan hittel rendelkezik, hogy semmi sem állhat kettőjük közé. Boldog az az ember, akinek a szíve nem ítél ott, ahol az Isten enged. Aki pedig kételkedik, amikor húst teszik, már is elítéltetett, mivel nem hitből tette. Ha nem hiszel benne, akkor ne tedd, mert bűnt követsz el. Tehát a keresztény szabadságomat úgy használhatom Isten előtt, ahogy akarom, de nem botránkoztathatom meg a másikat e szabadság gyakorlása közben. Istenem, segíts, hogy olyan életet éljünk, amely szorosabb, mint amit Krisztusban kapott szabadságunk megenged, hogy ne botránkoztassuk meg a gyengébb testvéreinket, és szeretetben éljünk és járjunk az Isten által kijelölt úton.